153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Mai témánk dr. Guzeó András, pszichiáter neurológussal folytatás, hiszen az elmúlt héten már belevágtunk. A téma egyik könyve, melynek címe a gondolat hatalma. Erről beszélgettünk, hogy milyen hihetetlen hatással van a lélek a testre, a lélek, a szellem és az érzéseink, akár a testünk működésére. Ezt a témát folytatjuk a mosollyal.
A mosolynak automatikus hatása van. Az amigdalában, azaz az érzelmi központunkban átalakítja a működést, és a negatív dolgokat pozitívvá teszi. Tehát a mosoly gyógyító erejű. Érzelmi központunkban átalakítja a működést, és a negatív dolgokat pozitívvá teszi. Tehát a mosoly gyógyító erejű. Egyszerűen csak annyit kell csinálni, hogy én most úgy döntöttem, hogy jól érzem magam, és mosolygok egy fél perc. Ezt napjában 50-szer el lehet mondani, és 50-szer csinálni lehet, és ezáltal átalakítom a gondolataimat pozitívvá. Tehát a gondolati reflex is erről szól, és bármilyen szituációra mondhatom azt, hogy jól érzem magam, a fájdalmam elviselhető, pedig sokkal jobban fáj, mint tegnap. Erre fel én azt mondom, hogy hát, tudod, ez a fájdalom, ez erős, de közel sem olyan erős, mint tegnap volt. És én ezt el tudom viselni. És mosolygok egyet. És már is nem. Mert hogy én azt mondom, hogy hát ez a fájdalom, ez tűrhetetlen, ezt nem bírom elviselni, ez megőrülök. Kész. Akkor megőrülök. Ezt parancsolom. Hiszen a Henry Ford, az öreg autógyáros, azt mondta a munkásának egyszer, hogy ha azt mondod, hogy nem tudod megcsinálni, akkor nem tudod megcsinálni. Ha azt mondod, hogy meg tudod csinálni, akkor meg tudod csinálni. És mind a kétszer igazad van. Tehát ne mondjam azt, hogy ez nem megy, hogy én ebbe beleőrülök, mert akkor a szervezetem ebben az irányba megy el, és aztán ebből csak baj lesz. Igen, kezdtük az előbb a mosolyt emlegetni.
Igen, itt ez a gondolatkörnek egy csodálatos kiegészítője, hogy amikor mi a doktor úrral legelőször levelet váltottunk, hogy riportot, interjút szeretnék készíteni, a válasza rövid volt, pozitív, hogy vállalja, és az elköszönés engem nagyon megragadott, vidám estét. Soha nem találkoztam még ilyen lezárással, és borzasztóan jól hatott rám, megmondom őszintén, és a könyvében az egyik történet a mosolyról ír, hogy hogyan gyógyult meg valaki a mosolygás, a nevetés által, ezt szerintem adjuk közre, mert nagyon megerősíti mindazt, amit elmondott.
Igen. Én kutatást is végeztem, és arra találtam rá, hogy egy fantasztikus vizsgálattal egyértelműen igazolták azt, hogy a mosolynak milyen pozitív hatása van. Pszichológusok végezték a vizsgálatot, és háromféle mosolyt vizsgáltak. Az egyik az az ilyen kis, éppen hogy elmozdítom az ajkamat, hogy mosoly irányába, a másik a Fürig Jimmy, a hahotázáshoz hasonló, és a harmadik pedig egy ceruzát kellett az ajkai közé fogni, amivel ugyanazokat az izmokat innerválta, feszítette meg, amelyeket a mosolynál is igénybe veszünk, és utána stresszes helyzetbe tették a beteget, és mérték a stressz reakcióját. Jéghideg vízbe kellett tenni a kezét, vagy megszúrták az ujját, fájdalmat okoztak, és a többi. És azt találták, hogy mind a három fajta mosoly egyformán csökkenti a fájdalomérzetet, a stressz helyzetet, a stressz helyzetre adott választ. Ez döbbenetes volt. És akkor az említett történetet a Titok című könyvben olvastam, és nem akartam hinni, aztán annak is utána mentem, mint több más dolognak is a Titok könyvből. Egy zseniálisan megírt, pozitív dolgokat sugalló könyv, mindenkinek melegen tudom ajánlani indulásnak, és ott szerepelt az, hogy az egyik fiatal ember egy gyógyíthatatlan reumás betegséggel diagnosztizálták, és elengedték haza. Erre föl ő nem hazament, hanem bevette magát egy szomszédba lévő szállodába, ahol kiszolgálták, és rendelt magának vidámságot sugárzó videókat, és ezeket váltotta, és 3 hónapon keresztül semmi mást nem csinált, mint röhögtető videókat nézett. És kacagott, és kacagott, és kacagott, és nem a betegséggel foglalkozott. Nem önmagát sajnálta, hanem kacagott. 3 hónap múlva visszament, hát ez nem igaz. Maga meggyógyult. Mit csinál? Igen, egyszerűen döbbenetes. A környezetváltozás, a gondolkodás, a szeretet nagyon sokszor megváltoztatja. És akkor egy másik ilyen eset, amire hivatkozni szoktam, és ez még fiatal orvoskoromban az egyik első ilyen élményem volt, a Naomi kislánynak az esete, aki valamelyik egzotikus félbarna szigetről származott, és az angyalok városában, Los Angelesben tanult, és járt az egyetemre, és egy nyirokcsomó daganatot kapott. És ez a daganat, ez szépen ment előre, és ez a 50-es évek vége, 60-as évek elején volt, és hát akkor még erre nem rendelkeztünk semmilyen komolyabb kezeléssel. Az orvosok, amit lehetett, megadtak neki, és azt mondták, gyermekem, itt nincs segítség, menj haza a szüleidhez, és akkor lesz, ami lesz. Hazautazott, és otthon szerető szülők, környezetváltozás, és a többi. Így visszamentek a daganatai. Egy év múlva visszament az angyalok városába, és azt mondták, hogy egy csoda történt. Meggyógyult. Mi történt? Megváltozott a környezetében minden, a gondolatai is megváltoztak, nem magával foglalkozott, hanem a hozzátartozók szeretetével, és azoknak a szeretetének a sugárzása az meggyógyította. Hiszen erre is van objektív kísérlet, hogy szívinfarktuson átesett betegeket vizsgáltak és követtek. Egyik csoportért egy nagy csoport imádkozott, a másikért nem imádkoztak, és megnézték azt, hogy akiért imádkoznak, és akiért nem, mi történik velük, és sokkal kevesebben estek vissza azok közül, akikért imádkoztak. Tehát a gondolat hatalmával meg lehet gyógyítani valakiket. Ezek szerint a gondolat az terjed. Hát hogyan terjed? Hát az előbb már mondott elektromágneses úton akadálytalan. És hogyha valakinek, azt szoktam mondani, nekem van egy lakihegyi adóm, és mindenkinek van egy szokol vevője a fejében, és hogyha a kettő össze van hangolva, akkor venni tudja az adást. És ezért fordulhatott elő, és ezt is az egyik könyvbe írják, hogy New Yorkban ül a kávéházban az anyuka, és beszélget egy ismerősével, és 12 óra van, és hirtelen belévák, hogy jaj, föl kell hívnom a lányomat, mert valami baj van vele. A lánya ebben az angyalok városába, 3600 kilométerre nyugatra, ebb autóba esetett szenvedett. Fölhívja, jaj, anya, ne idegeskedj, csak összetörtem az autómat, nekem semmi bajom nincsen. Az anya honnan vette azt, hogy a gyerekkel baj van? Honnan? Ugyanilyen itt velem is megtörtént. Megyek reggel, még munka előtt intézni, megrendelni egy dolgot a házhoz, és az ottani vezető meséli nekem, hogy képzeljem el, hogy mi történt vele. Az édesapja a kórházba feküdt, 4 hete is már haza akarták küldeni, és reggel olyan rossz érzés kapott el, és fölhívom a bátyámat, hogy te menj már át apámhoz, a kórházba dolgozik a bátya, hogy menj már át apámhoz, nézd meg, mert olyan rossz érzésem van. Azt mondja, itt állok mellette, most halt meg. Honnan érezt? Honnan? Szóval megmagyarázhatatlan dolgok, és akkor utána van egy könyv, aminek az a címe, hogy Vidd hírét az igazaknak. Ezt egy Moria nevezetű amerikai újságírónő írta, aki Ausztráliába ment, és ott Sydneyben a nehezen beilleszkedő benszülöttekkel foglalkozott, és azok nagyon szerették, mert nagyon jól foglalkozott velük, és meghívták egy benszülött csoporthoz, egy 4 hónapos kis túrára. Megérkezett ki a sivatagba, autóba kivitték, autó eltűnt, és az első dolog az volt, hogy adtak neki egy rőfvásznat, 3 méter, egy tekercsbe föltekerve, hogy vetkőzzön le, mindenét tegye le, és ezt tekerje magát. Ez az össztulajdona. Ő meg szépen a gyűrűket, a cipőbetéve, meg minden leszette, összerakta egy csomagba, és akkor jött a főnök, megfogta, tűz fölé tette, na majd megfüstöli, hogy nehogy fertőzzön valakit, elengedte, és elégette az egészet. Maradt a végvászon. Senkinek nem volt több. És 4 hónapot élt ezekkel az emberekkel együtt. Azt ettek, amit találtak. Azt ittak, amit a földből ki tudtak szívni, nátszála. És hihetetlen tapasztalata volt, és az volt a legnagyobb élménye, hogy ezek az emberek nem beszélnek egymással. És akkor volt egy tolmács közöttük, és az mondta, hogy azért nem, mert ők olvassák egymás gondolatait. És pontosan tudja, hogy a másik mit gondol. Nem volt közöttük veszekedés, mert senkinek nem volt semmije. És egyik reggelinél a tábordűz körül ültek, és az egyik embert előre küldték, hogy derítse fel a terepet, és aztán, amikor befejezték a reggelit, ők is elindultak, és eloltották a tüzet, vándorolnak a sivatagban, és egyszer csak megáll a főnök. Szóval most kaptam üzenetet az előjárótól, hogy elütött egy kengurút a bumerángjával, és akkora a kenguru, hogy nem bírja a vállára tenni, és engedélyt kért, hogy levághassa a farkát, mert olyan nehéz, az a legnehezebb része a kengurúnak. Azt levágta, így a vállára tudta tenni, és egy óra múlva találkoztak, mert szembe jött. És mindezt mobiltelefon nélkül. Egyszerűen döbbenetes. És hát mindenki ezzel a képességgel születik. Csak ezt a képességet, az a zajos környezet, amiben fölnövünk, ezt elfeledteti velünk. És már ezekre a belső hangokra, meg az egyéb hangokra már nem figyelünk, mert marhaság, kész. És akkor fölülünk annak az agymosásnak, ami megy naponta, a rádió, meg a televízió műsorokon kezdve mindig ugyanazt ismétlik, hallgatjuk, és a többi, és már a könyökömön jön ki az egész, és amit mondanak, akkor el is hiszem, és ragaszkodok hozzá, és a csoda tudja, hogy mi lesz a vége az egésznek.
Én azt gondolom, hogy ezek megdöbbentő sztorik, és hogy mindabból, amit elmesélt, nagyon megerősödött bennem az a gondolat, hogy amit gondolunk, azt megvalósítjuk. Én a gyerekeknek, a tanítványaimnak szoktam mondani, hogy soha nem mondj olyat, hogy hülye vagyok ehhez, mert akkor soha nem fogod tudni megtanulni, mert előbb-utóbb be akarod bizonyítani, hogy igazad van.
Igen. Igen.
Viszont a titokkönyvet én nem olvastam végig, inkább azt mondhatom, hogy beszélgettem akár vállalkozókkal, és én nekem egy olyan nehézségem van ebben kapcsolatban, hogy amit gondolunk, azt meg tudjuk valósítani. Azt ugye bevonzuk az életünkbe, ez a lényege. Ami egyébként nagyon pozitív, hiszen ha jó dolgokat gondolunk, és jó dolgokat szeretnénk, vagy üzenünk a testünknek, lelkünknek, akkor az a környezetből megvalósul. Na de ezt lehet rosszra használni, hogy ugye akitől én hallottam, hogy akkor szerez pénzt, kocsit, pozíciót, az ellenfeledet győz le, tehát hogy ez egy nagyon rosszul is használható dolog. Szóval, hogy dől az el, hogy mit akarunk, vagy hogy mit vonzunk be? Ez egy komoly etikai kérdés lehet. Erről mi a vélemény?
Hát azt vonzunk be, amire gondolunk, és amit nagyon szeretnénk, és amire visszatérnek a gondolataink. És
akkor, ja, ez rossz is lehet sokszor.
Persze, hogy mire tér vissza a gondolatunk állandóan, azok az előző tapasztalatainkban gyökereznek. És az egész életünket az határozza meg, hogy 6 éves korunkig mit kap. Ez egy döbbenetes felismerés. 6 éves korig az agy egy nagyon alacsony hullámú frekvenciával dolgozik, ami a hipnotikus állapotnak felel meg tulajdonképpen, és minden, amit hallunk, vagy amit a környezetből észlelünk, beveszünk, az egyenesen bemegy a tudatalattinkba. És ilyenkor azt szoktam megkérdezni, kedves Majának, hol van a tudatalattia? Hú, törj a fejét, és akkor mutat a füle alá, meg erre, arra, arra, mondom, ne. A feje alatt az egész testébe. És pontosan Candace Peirce volt az, aki a opioid receptorokat felfedezte, aki erre rámutatott, hogy minden egyes sejtünk felszínén ott vannak a receptorok, ott vannak az antennák, amelyek fogni tudják az információt. Fogni tudják azt az információt, amit a véremmel közvetítek. De ugyanakkor a sejt fogni tudja azokat az információkat is, amit én az elektromágneses mezőimmel terjesztem. És azokat az információkat is, amelyek a környezetemből sugároznak felém. 1, 2, 3, 4, 5, és van mögötte egy G-betű. És megdöbbentem azon, hogy az egyik kísérletben kandida baktériumokat vizsgáltak, és megnézték, hogy wifi hatására és wifi nélkül mennyi mérget termel. Mondjon egy számot, hogy mennyivel többet a wifi hatására.
Százalékban?
Százalékban is lehet.
Hát 50-60 százalékkal biztos, hogy többet.
600. 600-szor több mérget termelnek egy óra alatt, wifi hatása alatt, mint egyébként. Na most ez a kandida, de hát többi gomba is ugyanígy reagál, és mi tele vagyunk gombával, és hogyha a lakás, van egy olyan lakás, amelyikbe beázott a plafon, vagy a fürdőszobában, a fürdőkád szélén ott van a fekete csíka a sziloplaszt alatt, akkor az egész lakást a spórákkal megszórja, azt mi belélegezzük, nyálunk az étellel, egy étele is rárakódik azzal a belénkbe bekerült, tehát ott élünk együtt ezekkel a gombákkal, amelyek a 24 órás wifi hatására iszonyatos mennyiségű mérget termelnek, és azt látom, hogy azok a betegek, akik a legsúlyosabb problémákkal jönnek hozzám, mindegyik gombával küzd a lakásában otthon. Egyszerűen döbbenetes. Tehát a környezetünk és ezek a sugárzások, ezek mind behatással vannak ránk, és befolyásolják a gondolkodásunkat. Tegnap hallgatok egy előadást, amelyiket 15 évvel ezelőtt egy a számítás technikában élenjáró, ma is az egyik, a világ leggazdagabb egyénisége, B-vel kezdődik a neve, többit nem mondom, tart egy előadást arról, képekkel illusztrálva, kísérletekkel bizonyítva, hogy a gondolkodást hogyan lehet befolyásolni különböző vírusok fertőzésével. És olyan embereket vettek elő, akiknek kifejezetten rossz volt a gondolkodása, és azokat megfelelő vírussal fertőztek meg, és megváltozott a gondolkodásuk pozitív irányba. Hopp egy légy. Igen. Tehát a környezetünk a gondolkodásunkra óriási hatást gyakorol.
És akkor még annyit tennék hozzá, hogy ugye én gyakorló pedagógus is vagyok 25 éve, hogy ugye említette itt a gombákat, vírusokat, de hogy a külső gondolatok, és én azt látom, hogy nem csak 6 éves korig, hanem utána is. Tehát ha valaki mondjuk a szüleitől, vagy a környezetétől ezt hallja, hogy fiam, ez neked úgyse fog soha sikerülni. Te ekkorát nem ugorhatsz. Te, hogy kutyából nem lesz szalonna. Akkor az a gyermek, és sokszor ez még 6 éves kor után is folytatódik ez a permanens negatív megerősítés kívülről, tudti biztos, hogy ebből iszonyú nehéz lesz neki kijönni. Tehát, hogy a környezeti hatások ezeket a negatív érzéseket sokszorosára tudják nagyítani, igen. És ez is egy borzasztóan veszélyes dolog.
Ez egy különlegesen izgalmas terület, és ezzel az utóbbi időben nagyon sokat foglalkozok, és ennek a bizonyító erejét már sikerült nekem is igazolnom. Tehát 6 éves korig megkapja az ember a mintát, a viselkedésre, a gondolkodásra és egyebekre. A maximalizmus, a perfekcionizmus, az itt rakódik le. Tehát valamelyik szülő a családban ezt csinálta, és erre még rá lehet rakni az iskolába is, mert fiam, ha nem hozol 5-öst haza, akkor elnáspángollak, és a többi kényszerít. És akkor a mai munkahelyek is arra kényszerítenek, hogy stresszelj ma többet, mint tegnap. Azaz teljesíts ma többet, mint tegnap. Ha nem tudod időre leadni, akkor ilyen ideges leszel tőle, és a többi. Tehát a feszültséget csak fokozzuk. Feszültséget fokozza az a túlkínálat, amit belénk diktálnak, ami a tévében, rádióban, hogy vegyél ma drágábbat, mert a szomszédnak ilyen autója van, neked drágább autó kell, hogy megmutass, hogy te vagy a jobb, és a többi, és a többi. Tehát erre kényszerítenek, erre nevelnek bennünket. Na most ezt, ha az ember észreveszi, akkor ezen célszerű változtatni. Az már, hogy észrevettem, hogy benne vagyok egy olyan mókuskerékben, amelyik én nekem árt, az már egy óriási dolog. És ebből kilépni. Ebben különböző technikák vannak, amik közül az egyik ez a könnyéken kijövős ismétléses dolog, ami a lassúbbik verziója. A gyorsabbik verziója az, hogy lemegyek a tudatalattimba, ha tudom, hogy mi okozza a kárt, és ezeket feloldom, és ezek a tanfolyamaimon gyönyörű szépen előjönnek. Külön előadással foglalkozok. Nem csak a gondolattal és a tudatalattival, hanem azzal, hogy hogyan tudom megváltoztatni a gondolataim megváltoztatásával, akár a rákot visszaszorítani. Egyszerűen félelmetesek ezek a történetek, úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy kicsit mélyedjen el ezekben a dolgokban, kezdjen el egy picit gondolatcsitító technikákkal foglalkozni, meditálni, és meditációs sétákat tartani naponta, ahol úgy elgondolkodok magamon, a világ fejlődésén, a problémáimon, és azokon, hogy amit nem lehet megoldani, azt elengedem. Majd az idő meghozza rá az igazi választ. Amiért ma idegeskedek, az sose fog bekezdeni. Mark Twain mondta, hogy annyi dolog volt, amiért idegeskedtem, és sose következett be. Ugye ez az anticipált félelem, hogy jaj, mi lesz, ha? És akkor, jaj, és akkor ha ezt a kérdést valaki fölteszi, csak negatív gondolatok jönnek. És ezeket a negatív gondolatokat meg el kell hesegetni. Mert várjuk meg, hogy mi lesz. És hogyha itt van, akkor majd cselekszünk, és teszünk azért, hogy jobb legyen.
Doktor úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez az összecseng nagyon a Bibliának avval a szavaival, hogy ne aggódjatok a holnap felől, mert majd a holnap aggódik maga felől.
Igen, egyértelmű.
És befejezésül arra kérem, hogy itt a könyve végén van 10 jó tanács, amiből egyet már el is mondott, de tulajdonképpen a napokban is talán pont azért, mert összecsengnek a gondolatunk, a szívünk gondolatai, jutott eszembe, én eléggé aggódós típus vagyok, tehát nekem ezt nagyon-nagyon kell gyakorolni, ezt elengedni, hogy hirtelen az a segítő gondolat jutott eszembe, hogy az élet túl rövid ahhoz, és túl értékes, és túl szép, hogy engedjem elveszni a jelen pillanatnak a szépségét, amiatt a hülyeség miatt, ami miatt mondjuk permanensen szorongok. Mondjon nekünk zárásképpen egy-két olyan dolgot. Ha megjegyeztük, mint a kisvuk, hogy mosolyogni kell, azt végig gondolni, hogy elengedjük. Miket fogadjuk?
A célszerű az, hogy határozd meg, hogy mik azok a gondolatok, amelyek téged bántanak. Állandóan visszajönnek, gyötör. És ha ezek megvannak, akkor soroljan fel őket egy füzetbe. A másik oldalára pedig írjam oda, hogy mivel tudom ezeket közömbösíteni. És akkor kialakul egy ilyen listán. Amikor bejön a gondolat, akkor a közömbösítőt rögtön ráeresztem. És akkor itt jön be megint a gondolati receptem, hogy én most úgy döntöttem, hogy emiatt egyáltalán nem idegeskedek. Jól érzem magam, és mosolygok egy. És ezt enélkül is lehet gyakorolni. Mert azt csinálom, hogy én most jól érzem magam, és mosolygok egy. Van egy másik technikám, és ez az örömkő technikája. Itt van egy ilyen gyönyörű, szép kis színes kő, amelyik marokkő. Teljesen mindegy, ez lehet egy kavics, aminek a formája tetszik, vagy amelyiket éppen az unokámtól kaptam, mert ő neki tetszett, és mami, neked adom ezt a követ. Ez legyen az örömköve, amivel az összes örömömet bezár. Nálam van mindig, ha öröm ér, akkor megfogom a követ, megszorítom a markomban, és megköszönöm. Azt mondom, hogy köszönöm annak, akitől az örömöt kaptam. Például ebbe egy kismadár repült az ablak párkányomra, és ott csipegett egy picikét, és nekem hozott üzenet. Köszönöm, kismadár. És utána mosolyogni kell. Fél percig. Tehát benne van a köszönet, a hálaadás és a mosoly. Amikor fölhív a Maris, és jó hírt mondta, hogy délután jön a randira, nem fog elkésni, akkor én ennek nagyon örülök, és megint a követ a kezembe veszem, köszönöm, Maris, és mosolygok egyet. Aztán egy másik barátommal találkozok, aki megint egy örömhírt hoz, azt is megszorítom, és örülök neki. Ez az egyik része. Jön a másik rész, este, nyugodt körülmények között leülök egy fotelba, és végig pásztázom az egész napomat. 8 óra, mi történt? Mikor voltak örömhíreim? A kő a kezemben van. 8:30, kismadár az ablakra repül. Kismadár, köszönöm, aranyos voltál. És mosolygok egyet. Aztán Maris 11 óra 30-kor Maris hívott. Köszönöm, Maris, aranyos voltál, és mosolygok egyet. Utána a barátomnak is köszönöm, és amikor mindez megvan, a leltárt megcsináltam, akkor leülök, előveszek egy füzetet, amire ráírom azt, hogy öröm leltár, és a követ oda teszem a füzet elé, fölírom a mai dátumot, egyes, odaírom kismadár. Ránézek a kőre, köszönöm, és mosolygok egy. Utána kettes, Maris telefon, ránézek a kőre, köszönöm, belezárom az örömömet megint, és kész. Mi ennek a lényege? Az, hogy megtanulok kis dolgoknak örülni, és kis dolgokat észrevenni, megtanulok hálát adni, és mosolygok. És ezt egyetlen kis esemény kapcsán háromszor megteszem. Tehát háromszor annyi időt töltök pozitívan, hálaadással és mosollyal. És ha ezt rendszeresen csinálom, akkor egy hét múlva már nem három lesz, hanem 10, és a hónap végére már az oldal kevés lesz arra, hogy a 18-25 örömömet összeírjam egy nap. És ez azt jelenti, hogyha 25-ször örülök valaminek, és ezt háromszor veszem, az 75-ször adok hálát és mosolyogok, az az egész napomat kitölti hálaadással, örömmel és mosolyjal. Ez hihetetlen. És ezzel gyönyörűen meg lehet változtatni az embernek a belső érzéseit, és akkor itten még akkor egészen apró dolgokat, olyanokat is észre fogok venni, és örülni fogok nekem, amit sose láttam, vagy sose vettem észre, nem figyeltem rá.
Doktor úr, azt gondolom, hogy ez a riport is pontosan ilyen, ami örömmel töltötte bennünket, és amivel kezdtem, hogy te döntöd el, hogyan éled az életed, ez a tanács, ez a fantasztikus örömrecept, ebben erősített meg bennünket. Ahogy az indián tanmese, hogy bennünk él a szorongásra való hajlam, és bennünk él az örömre való hajlam, és attól függ, hogy melyiket erősítjük, melyiket tápláljuk, az fog megerősödni. Én kívánom magunknak, hogy a doktor úr által adott receptet gyakoroljuk, és az örömet, és a szeretetet, és a békét, nyugalmat erősítsük magunkban és egymásban. És végtelenül hálás vagyok mindazért, amit elmondott nekünk, és a munkájáért, a tanításaiért, és kívánok nagyon sok örömet, és vidám napot!
Köszönöm szépen, meg lesz, mert én úgy döntöttem, hogy ez így lesz. Köszönöm szépen a lehetőséget, és áldás békesség mindenkinek, aki hallgatott bennünket már ma.
Köszönjük még egyszer dr. Guzeó András, ideggyógyász pszichiátert hallottuk, a Gondolathatalma című témakörről mesélt nekünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ha véletlen lemaradtak az interjú elejéről, közepéről, feltétlen javaslom, hogy hallgassák meg akár interneten, akár ismétlésben. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.